Halis Podcast. Hallgatni való az olvasójegy mellé.
Bizonyára önök is ismernek olyan embert, akiből egyszerűen sugárzik az életenergia, és leül vele az ember beszélgetni, és ugyanott folytatnák, mint ahol tegnap abba hagyták. Most egy ilyen ember következik. Kis György, az NTE 1866 vívó szakosztályának vezetője. Köszöntjük Önöket, ez a Halis Podcast. Én Varga Tünde vagyok.
Én pedig Benke Dániel.
Generációk sora szerette meg a vívást és ért el sikereket Kis Györgynek köszönhetően. A kanizsai vívócsarnok nem csak egy sportlétesítmény, annál sokkal több. Azt azonban talán kevesen tudják, hogy a kanizsai vívás történetéről könyv is született. Kis Györggyel beszélgetünk. Mikor kezdődött a vívás az életében, és hogyan?
Két dátum van, az egyik a hivatalos, a másik a nem hivatalos, mint az NTE történetében is ez van. A hivatalos az 1959 novembere, a nem hivatalos 1958 novembere körül. Miért ez a kettő van? Mert amikor én beiratkoztam, akkor tudom, hogy másodéves voltam, és haverra sétáltunk itt lent a főúton. Megláttunk egy plakátot. És pont az a plakát oda volt kitéve, ahol be kellett menni. És akkor bementünk, és ott ült egy úriember, megkérdeztük, hogy itt lehet-e beiratkozni. Mondta, hogy itt. Tudom, én 36. voltam a névsorban.
Hát akkor ez egy véletlen tulajdonképpen?
Hát tulajdonképpen. Nem is tudtam addig a Nagykanizsán lévő vívásról, holott volt vívás Nagykanizsán a fű alatt. Ezt kevesen tudják, hogy a posta pincéjébe hetente egyszer összejöttek szombaton délután 80-10 fiatal srácok, és a Szávai Gyuri bácsi az okította őket ott, de csak a kardvívásnak a elemeire. Mikor a legnagyobb megdöbbenésemre bementünk az első alkalommal, ott vált 2-3 srác, akik úgy fejbe vágtak eleinte, ahogy elő van író, én még csak néztem ki a fejbe. Ezek honnan tudják ezt? De kiderült, hogy a Szávai Gyuri bácsinak a úgymond a tanítványai voltak már 2 éve.
Egyből beszippantotta ez az egész?
Hát végül is igen. Ha a vívásra fordítom, én egy gyors és jó reflexű emberke voltam. Egyszer egy versenyen az ellenfelem 4-0-ra vezetett ellenem. Egy tuska szúrni, és én már mehetem is zuhanyozni, és onnét megvertem 5-4-re. Csak tempószúrásokkal. Tehát amikor az megmozdult, már fel is szúrtam. Viszont fizikumom a lábról még nagyon gyors voltam. A futballba fordítjuk le, akkor mindig jobb szélsőt játszottam, védőt mindig lefutottam.
Mik a saját sikerei víváson belül?
Abban az időben sikert elérni egy mutatvány volt. Nem sikerült nekem a nagy mutatvány. A legjobb eredményem a magyar bajnokságon junior bajnokságra a 18-20 évesek között 16-ba kerülésért volt. Ez a legjobb. Aztán voltak ilyen, például nem is tudom hányszoros megyebajnok voltam, mivel hogy Zalaegerszegen is volt vívás. Általában vagy a tört, vagy a kardot nyertem. Még 35 éves koromban is ottan már akkor edzősködtem, és vívtam. Aztán ilyen másik nagyobb eredmény, hogy abban az időben a vívás szét volt úgy tagozódva, hogy volt a magyar bajnokság, vidékbajnokság, körzeti bajnokság, megyei bajnokságok. Most ez Isten tudja, hol van. Ezekben én mindig azért nem a indultak még kategóriába szoktam tartozni.
Amikor abba hagyta a vívást, akkor egyértelmű volt, hogy edzősködni fog? Vagy ez hogy történt?
Semmi indítékom nem volt arra, hogy én most vívva edzősködjek. Eszembe se jutott. Ez 1969-ben volt, amikor kaptam egy levelet Zala megyei sporthivataltól, hogy jelenjek meg az első foglalkozásom. Mondom, szerdán megyek be edzésre, és a János bácsi ott van. Mondom, János bácsi, mi az ördög ez? Jó, azt elfelejtettem neked szólni, beirattalok a vívómester képzőbe.
Nem volt más választás.
Hát igen, hát el kellett végeznem. És akkor én már akkor nős voltam. János bácsi, dolgozom meg, anyám kínja, csak én ne nyugtalunk, hogy ezek mindig hétvégén vannak, akkor lőttek a hétvégénnek. Hát igen. A lényeg, hogy ez a vívómester képzésnek az első fokozata volt. Aztán utána beiratkoztam a TF-re, akkor már magamtól. Sokkal elvégeztem a következő lépcsőt. Az öreg segített abba, hogy mit kell csinálnom ott, majd mire vigyázzak, mit tegyek és mit ne. Viszont ami a manuális munkát illeti, az öreg azért iratotta be, hát a nagy zsivány néha nem jött be edzésre, előtte héten ezt már tudta. Keszthelyen nem jött át Kanizsára, és akkor már nekem szólt, hogy szerdán te tartod az edzést, már nem vagyok itt. Csak le kellett megtartanom az edzést. És amit az öreg mondott, azt én végrehajtottam. Amit most hiányolok, bizonyos értelemben, az öreg katona volt. Ő a Toldi Miklós vívómester képzőt végezte, és abban a katonás módszerekkel, hogy nem sikerült valamit a kezetet oda tenni, ahol bizony odavágott. Hát ugye a kard lapja az néha érezhető nyomot vagy az emberre. Mivel kezdte nekünk az első napon? Vegyétek tudomásul, hogy a vívás az egy olyan nemes sport, amiben két ellenfél egymásra szemben azért küzd, hogy az érvényben lévő szabályok szerint eltalálja. Ez volt a bevezetés, tehát ehhez kellett tartani magunkat. Ha Hemingwayt idézem, akkor pedig nem a vívás, a sport. Megtanít arra, hogy becsületes módon nyerje, és emelt fővel veszítse. Emlékeztem a szövegére, mozdulataira, mindenre, és akkor elvégeztem, 10 hónapig jártam, azt hiszem. Ott levizsgáztam. Én nem tudtam arról, hogy mire megy ki a játék. János bácsi közölte novemberben, hogy én nem mentem nyugdíjba. 1970-ben már nem volt ott, 69. december 31-ben elmegy nyugdíjba. És akkor 70-ben odajöttek hozzám az egyesületnek a vezetői, és mondták, hogy milyen körülmények között vállalnám én el a vívást. És elkezdett a 20 fillér, az öreg ezért íratott engem oda be, és akkor emlékszem, havi 400 forintot kaptam én ezért a munkáért. Na, az aztán egy kegyetlen dolog volt, mert egy az egybe beleesni a mély vízbe, fiúk, lányok, fiatalabb, öregebb, sőt, még volt orvos is köztük. Jézus, már kapkodtam a fejemet, hogy most akkor is mi legyen, és akkor úgy döntöttem, hogy havit az öreg csinál. Csoportos foglalkozáson ugyanúgy János bácsi hangosan, érthetően, röviden és tömören, mind az őrmester, elmondtam, hogy mi a feladat, és akkor végrehajtottuk. Aztán innentől kezdve egyenes volt az út.
Mi a civil foglalkozás?
Autószerelő voltam, aztán később oktató. Honnét mentem el a bómesternek. 1978. január 1-től főállású voltam.
A vívás Nagykanizsa történetében amúgy mit jelent? Hol tudnánk elhelyezni?
A Piarista gimnáziumban egészen 48-ig, ha jól emlékszem, működött ilyen alternatív módon egy vívás, lehetett oda menni és vívni. Egy tanár tanít, nem tudom a nevét, bocsánat, a Bece nevét, amit úgy hívták, hogy Csosza. És egyszer volt is egy kiállítás itt a gimnázium laulájába, és azóta nem tudom elérni azt, aki ezt szervezte, vagy csinálta, hogy leszedjem a képeket, meg ilyesmit róla. Aztán időközönként a Horthy rendszer alatt is voltak ilyen akadémiák. Ide jött valahonnét egy látott már vivást ember, és akkor csinált egy-két mutatványt, és akkor ifjak, nagyok ide-oda mentek, megtanultak egy-két fogást, és akkor két hónap után kereste a pénzt, és akkor továbbállt. 19. században is így volt, hiszen itt az előttünk lévő könyvben ebből le van írva, hogy mikor, milyen években voltak vívások, nem csak a foci. Nagykanizsán vívás. 1920 valamelyik olimpiában, emlékszem pontosan az évszámra, az olaszok vívtak a magyarokkal, és az olaszok úgy szokták tenni, hogy kedveznek egy bizonyos embernek, és ez a Pulitivo nevű olasz vívó volt, és ezt a magyarok szóvá tették, és miután ez kiderült, hogy tényleg igaz, nevezzük nevén a csalás, és ezt a magyar válogatott orvosat csinálta, és belevesztek az orvosba, és hogy kemény párbaj lett a vége, olaszokat kizárták. Hát párbajozni kell. Na most ugye a párbajt azt mindig tiltották. Mátyás király is tiltotta bizonyos héten, Mária Terézia meg egyértelműen tiltotta. Mert általában a legjobb emberkék szoktak belehalni ember. Itt Nagykanizsán bonyolódott a párbaj, az olasz idejött, a Kovács doktor meg idejött, és akkor civil közönségtől elzárva, se újságíró senki nem mehetett be, csak a két-két segéd, és itt párbajoztak az akkori Károly laktanyába, ami később Dózsa laktanya, most még ma nincs, most a Spár van ott a helyén. Elmondások szerint mindegyiken több seb esett, megbogdosták egymást. Arra ügyeltek, hogy súlyos sebet ne lehetsenek, szúrni tilos volt.
Ki nyert?
Nem tudjuk. Miután beragazgatták őket az orvosok, fogták magukat, lementek az akkori centrál étterembe, és hótrészegre itták magukat. Még a barátságban. Kanizsai vívás hol helyezkedik el?
Most?
Egy fegyvernemesek vagyunk, a kard. Azt azért kell mondjam, mert a legolcsóbb fegyvernem. Valamikor három fegyvernemesek voltunk, igaz, akkor volt két-három főállású edző, akik tud így úgy amúgy foglalkozik velük, aránylag elfogadható fizetéssel, olyan háttérrel, ami mögött egy nagy vállalat áll. Most a mi esetünkben ez volt a Vasút. Akkor úgy hívtak bennünket, hogy MÁV NTE. És nekünk ez egy aranyélet volt. Most, ha elmegyünk versenyre, 8-an mehetünk, van egy saját kis buszunk, annak egy budapesti fordulója, egy hétvégi fordulója 45-60 ezer forint között van.
Ha visszatekint most a kanizsai vívásra, kikre a legbüszkébb? Mire a legbüszkébb?
Nőszes kanizsai vívóra.
Mondta itt közben nekünk, hogy 2000 embernek adott fegyvert a kezébe. Igen.
Magyar bajnokokra, Európa bajnokra, világbajnoki helyezettekre és edzőkre. Több mint 15 edzőt neveltem. Már nem tudom a számokat, de 15-ig számoltam. Én büszke vagyok azokra az edzőkre, akik nekünk dolgoztam. Most ezek között az edzők között volt, akiket én neveltem, volt ügyvéd, tanár, kocsmáros, mérnök, meg sok-sok mindenki más, meg fiatal gyerek is, és mindegyik bizonyos ideig dolgozott ott a vívásban. És én abban bíztam, hogy valamelyik ott meglepszik. Hát aztán volt, aki főállású lett. Csak egy idő után mondta, hát azt mondja, a kocsmárosság jobban fizet. 3 diplomája volt. Az utóbbi időben egyre inkább ez így van, de hogy azt higgye valaki, hogy azok az edzők, akik magyar edzők elmentek külföldre, ott csoda fizetéseket kaptak. És mondok egy példát, itt dolgozott nekünk, itt Nagykanizsán egy másik városbeli edző, aki elment külföldre dolgozni, akkor 2500 márkát kapott fizetést, nem a vívásért. 1000 márkát kapott a vívásért, minden nap dolgozott, és többit pedig ő volt a gondnok. Annak az egész létesítménynek.
Készült egy könyv, most már azért lassan elég koros, 2009-ben a Nagykanizsa vívás története. Hát azt most már tudjuk, hogy miért született a könyv, várható-e az, hogy mondjuk születik egy újabb kötet?
Nem egészen így igaz, ahogy mondom. Ehhez a könyvhöz semmilyen segítséget nem kaptunk senkitől. Ezt mi állítottuk elő. Azt a pénzt, ami akkor szerintem 340 000 forint volt, annak a kötetnek a elkészítése. Meg kell emlegettem 2 ember nevét. A tanár úr, mi így hívtuk. Mi nagybetűkkel írtuk még, hogy a tanár úr, ez dr. Horváth György volt. Egy hihetetlen munkabírású, alapos ember és nagy tudású. A másik úri embert már úgy hívták, hogy Bálics Károly. A Karcsi, őt a János bácsi után hívtuk, hogy mi már pár nevezzük mecénásnak. A tudásával mecénás volt, és ő adta azt a lehetőséget, hogy lépjünk előre. Az az ember, aki dolgozik, nem ér a pénzt keresni, ez egy régi mondás. Mi dolgoztunk, Karcsi bácsi pedig tette a dolgát. Mi kitaláltunk valamit, igaz, segítettünk be, és az öreg addig taposott, amíg meglett. Vívóterem. 1985. április 1. Fölavatták a vívótermet. Ez akkor, de még most se nagyon, előz meg vidéken bennünket. 2 a tanár úr, a Karcsi elkezdte a szervezést. Kellett összeszedni ahhoz, hogy a vívóterem megépüljön, 60 000 forintot. Ugyanis ennyibe kerültek a tervek. Megszerezte, és akkor elkezdte a koldulást. Hát hova menjen el a Szündővároshoz? És akkor csak dicsérő szóval tudjuk emlegetni Mózes Pál nevét. Ahány forintot maguk szereznek, annyit én is adok. Rengeteg más munka is volt benne. Most például azok a betontömbök, amiken áll az a terem, az ívek. Azok 2 méter mélyen lévő, 2x1 méteres betontömbök, több mint 1 méter mélyen a talajba. Hát azt ki kellett ásni. Azt mondja, az 12 év, az 24 ilyen mély gödröt, míg a vívógyerekek is jöttek. Jöttek más cégektől, önkéntes, rengeteg. Most per pillanat 150 olyan klub van, vívó klub az országban. Most ebben mi olyan a 20 és évente változó, 20 és 30 között helyezkedünk el úgy, hogy nekünk csak egy fegyvernemünk van. De az, hogy van most a világban kadett, európai és világbajnokság, az itt alapozódott meg Nagykanizsán.
Mert?
Gyermekvívás, mint olyan, nem létezett. Tehát mi nem volt így állni, kimondva sem. És akkor mi elkezdtük, hogy hát akkor keresünk egy embert, ahol ezt meg lehet csinálni. Hát hol? Ha sok gyerek van. Hát hol van sok gyerek? Az úttörőházban. Isten nyugosztalja, Bükiné volt ott az úttörőház igazgatója. Szeptembertől beindult az úttörőházban a vívószakkör. Ez 70-ben volt. Egy év után úgy döntöttek, hát kitalálták, hogy jó, hát ha már van, akkor már versenyezni is kéne. No, de hát itt nem lehet bevonni mást, csak úttörőket, csak gyerekeket. Elterítették az országba, hogy az az úttörőház, aki vívó szakkörrel, vagy vívókkal rendelkezik, tehát gyermekkorú vívókkal, bármilyen formában, az jöjjön ide Nagykanizsára versenyezni, fizetjük az utazását, szállását, étkezését, mindenét.
És akkor ez így kezdődött tulajdonképpen.
Így kezdődött, végül is igen. Most természetesen az kifutotta magát, és később ebből már nagy dolog lett. nemzetközileg Kanizsa hozta ide teljes Európát. Franciák, olaszok, németek, dánok.
Innen nőtte ki magát ez az egész.
Igen, igen. Miután itt már ugye 15 éves korig lehetett akkor idejönni, akkor nemzetközi lett ez a verseny, nemzetközi szövetséget nem a franciák vitték, hanem az olaszok. Valamilyen módon a Magyar Vívó Szövetségnek nem volt felhőtlen a viszonya az olaszokkal szembe, viszont volt kettő olyan ember, aki egészen jól állt az olaszoknál, ez volt a Nedecki Laci bácsi, meg az Elek Ilona. Mindegyik perfektül beszélt a nyelvet. Azt kellett elintézni, hogy nemzetközi gyerekverseny az olasz szövetségnek valamelyik fő előénekese ide jöjjön. Ment a Harakiri, ez a két idős úriember, meghívta ide a Mancherettit. Ez volt akkor a szövetségnek a főtitkára. Ide jött. Itt meg volt a kérdő, gyorsan ment a verseny, ugye ez egy hosszú verseny volt. 400 induló. Elvitték, hát szórakoztatni. Elvitték nagy radára a hegyre, hogy ott meg aztán megvendégelték. És ez marhára tetszett nekik. A diplomáciák nagyon jó volt a magyaroknak, ugyanis itt jött létre egy olyan kontakt, amivel el lehetett indulni már aztán a többiekkel. És akkor itt megfogalmazódott egy olyan szándék, ezt a gyerekvívást föl kellene fejleszteni, de nem egészen ilyen fiatal, kicsivel idősebbek. No, ez a kadett korosztály, a 16-17 évesek korosztálya. Ennyin múlott, hogy nem itt Nagykanizsán volt az első verseny. Más szelek fújtak, és anyagi okai voltak ennek, és akkor valahová a világba eltették az első versenyt, és ott lett az első világbajnokság már. És tudta, ez rendszeresen megy.
Elég nagy időszakot lát át a vívás történetében. Több mint 60 évet. Mindig is ilyen Pest központú volt ez a dolog, vagy csak most érzem azt, hogy az?
Mindig. Néha azért eligazoltak tőlünk emberkét, hogy ne itt vívjon. Úgy nem, de fociba. Azért leigazolják azt a emberkét abból a csapatból, ül a kispadon időtlen időkig, hogy ne ott futballozzon. Nálunk ez sokkal ritkább. Mert azért, bocsánat, a nagyszámok törvénye alapján a nagyszámokból mindig jön ki egy én úgy szoktam hívni egy csiszolatlan gyémánt. És akkor azt kell csiszolni. Most miután abból brilliáns legyen, az kevés az az idő, amit itt Kanizsán eltölt.
Mert elmegy egyetemre.
Van egy srác, már most éppen az érettségizett, megy egyetemre, a másik most megy.
És onnantól kezdve elveszíti a Kanizs egyesület.
Most akkor ilyenkor jövök egy népi mondásra, kölyök kutya, az öreg kutyát tudom ugatni. Az a gyerek, aki most 13-14 éves, sokkal többet tudna tanulni a 17-18 évestől, aki éppen most megy el. Kell kezdeni előről az egészet. Volt olyan év, 13 gyerek ment egyetemre a szakosztályból. Abból 12-t azonnal, egyet utófelvételivel, tehát magyarul minden ment. És ebből a 13-ból hány jött vissza Kanizsára?
Egy sem.
Egy. Kórház főorvos most.
De ez nem szomorú egy edzőnek hát, azért? Ez egy keserédes dolog, nem?
Hát egy ideig elkeserik az ember, aztán megszokja. Gondoljál, amikor bejön egy kis kalak érzelmi szálakon pengetve, és amikor bejön a gyereke annak, bejön az unokája. Ez már egy siker. El lehetett menteni azt a magot, aminek már a magnak a magna is oda jön hozzám, és akkor teszi-veszi magát, és én megörülök neki.
Meddig lehet ezt csinálni?
Nekem életemben van egy-két példaképpen. Baj Béla bácsi. Öreg 92 éves volt, még iskoláztatta a volt válogatott tanítványát, a Piroskát, ami ki nem esik akar az ember kezéből.
Ez volt a Halis Podcast, köszönjük a figyelmet, búcsúzik Varga Tünde
és Benke Dániel.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.